Fehér József és Somogyi Márton, valamint az adásszerkesztője Berecz Renáta nevében is Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az élelmiszereken túl a lakossági piperetcikkekre és háztartási termékekre is kiterjeszti a kormány az árrésztopot, közölt a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. Nagy Márton példaként említette a mosó és mosogatószereket, tusfürdőket, pelenkákat, babaápolási termékeket. Az intézkedéssel az érintett üzletek körét is bővítik. A DM, a Rossmann és a Müller üzleteiben is kötelező lehet például az árcsökkentés. Május 1-e a munkaünnepe, munkás Szent József ünnepe, ezen a héten csütörtökre esik. Május 2-a péntek pihenőnap lesz, így 4 napos hosszú hétvége következik, tehát május 1-től 4-ig. 2-át, a pénteket azonban majd 17-én szombaton le kell dolgozni, hívják fel a figyelmet az internetes hírportálok. A középiskolai ballagások hetéhez érkeztünk. Aztán a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival jövő hétfőn megkezdődik a 2024-25-ös tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka, május 5-én tehát. Az oktatási hivatal közleménye szerint július 2-áig 1157 helyszínen várhatóan több mint 142 ezeren érettségiznek. A vizsgákat a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban 3385 érettségi vizsgabizottság működik közre. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara feladata az, hogy a gazdasági kihívásokból lehetőségeket teremtsen a vállalkozók számára, mondta az MKIK általános alelnöke a 18. Szakmasztár Fesztivál megnyitóján a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban. Pintér Péntek Imre a jövő megkerülhetetlen gazdasági szereplőinek nevezte azt a csaknem 200 diákot, akik több mint 50 szakmát képviselve versenyeznek a 2 napon át tartó rendezvényen. Folytatódik a LÉP gyermekvédelmi otthonteremtési program, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta, a második fordulóban 29 lakást hirdetnek meg szerte az országban, jellemzően nagyvárosokban, pályázni május 25-ig lehet. Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik a gyermekvédelemben legalább 2 évet eltöltöttek, ma már 18-35 év közöttiek, munkaviszonnyal rendelkeznek és nincs köztartozásuk. Magyarország nagyra értékeli, hogy egy instabil térségben Egyiptom stabil állam konszolidált biztonsággal. Ezt mondta az országgyűlés elnöke, amikor Kairóban fogadta őt Abdel Fattah el-Sisi, az egyiptomi arab köztársaság elnöke. Közös érdekünk, hogy a közel-keleti konfliktus következtében megakadt regionális normalizációs folyamat eredményeit megőrizzük, fogalmazott Kövér László. A megbeszélésen szó volt az orosz-ukrán háború országainkat érintő hatásairól és Magyarország, valamint Egyiptom gazdasági együttműködéséről áll a vonatkozó közleményben. Oroszország finom hangolások után kész a megállapodása az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz külügyminiszter a CBS amerikai televíziónak adott interjúban. Szergej Lavrov a zaporizsiai atomerőmű jövőjéről, az amerikai-ukrán közös működtetésről szóló elképzelésekkel kapcsolatban azt mondta, az erőmű az orosz Rosatom felügyelete alatt jó kezekben van. A Krímre vonatkozóan kijelentette, a félsziget azért nem része az egyeztetéseknek, mert Oroszország nem tárgyal a saját területéről. Az ukrajnai válság rendezéséről tárgyal telefonon Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter, közölt az orosz diplomáciai tárca. A felek hangsúlyozták annak fontosságát, hogy megteremtsék a tárgyalások feltételeit azért, hogy megállapodás szülessen Ukrajnában a tartós béke elérése érdekében. Megállapodtak abban, hogy Moszkva és Washington minden szinten folytatja a kapcsolatok fenntartását. Beismerte Észak-Kóra, hogy katonákat küldött az ukrajnai háborúba. A KCNA Észak-Kórai hírügynökség szerint a hadseregük azt közölte, katonáik segítettek Oroszországnak teljes egészében felszabadítani a Kurszki területet Kim Jong-un parancsának megfelelően, adta hírül a BBC. A nyugat-oroszországi területre még tavaly augusztusban hatolt be az ukrán hadsereg. Fontos körülmény, hogy ukrán területre nem léptek az észak-kórai katonák. Orosz katonai helikopter tészletek Lengyelország légterében a hétvégén. A hadsereg szerint az orosz légvédelmi rendszert tesztelhették. A BBC beszámolója szerint a britek és orosz hadihajók mozgását figyelték a La Manche csatornán. A brit haditengerészet szóvivője még szombaton arról tájékoztatott, a múlt héten két orosz hadihajót is követtek, amelyek brit felségvizeken hajóztak. Végül az időjárásról. Derült az ég kevés felhővel, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet 21-22 fok körül alakul. Egy anticiklon határozza meg hazánk időjárását a következő napokban, így marad a derült idő, és napról napra pár fokkal melegebb lesz. Híreinket hallották.
Reklám.
17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Puczi Józsefet, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatóját, akivel egy roma nap apropóján beszélgetünk most. Köszönöm szépen a vendéglátást, kedves igazgató úr, és nem utolsó sorban a meghívást. Miért is április 8-án találkoztunk egymással?
Április 8-a van, ez a Nemzetközi Roma Nap ünnepe. Ebből az alkalomból nagyszabású rendezvényt szerveztünk ma az iskolánkba. Kolléganőimnek köszönhetően egy nagyon változatos program vár a gyerekekre. A célunk az, hogy a gyerekeink, akik az iskolába járnak, valamennyien roma származásúak, megismerjék a roma kultúrát, több ismeretük legyen a roma művészetről. Ez elsősorban a célunk. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeink elé példaképeket állítsunk. Meghívtunk olyan roma származású neves személyiségeket, akiknek életútja példa lehet a gyerekeinknak. Itt volt Galamb Alex, megfordult a színész Szegedi Dezső, illetve a roma származású debreceni rákutató is vendégünk volt. Ez most az első alkalom. Hagyományt szeretnénk teremteni, és az elkövetkező években mindenképpen szeretnénk ezt a rendezvényt folytatni. Itt van Lonci Zoltán úr, kosárfonó, aki szintén az életútját ismertett a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogyha gyerekeink tanulnak, eljöhetnek azok az évek, amikor ők is példaképként állíthatók majd az iskola tanulói elé.
És ha jól gondolom, és jól veszem ki a szavaiból, akkor nem csak április 8-a a Nemzetközi Roma Nap apropóján került megrendezésre ez a program, hanem el kell, hogy mondjuk a kedves hallgatóknak, hogy ebben az intézményben kizárólag és csak is roma származású gyermekek, fiatalok tanulnak. Ez is, hogy úgymond apropója a hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő roma napoknak.
Igen, hát a tanulóink nagyon nehéz körülmények között élnek. Hátrányos helyzetűek szinte valamennyien, ezért igyekszünk nekik minden segítséget megadni a mindennapi tanulásban, az előrehaladásban, a továbbtanulásban, és elsősorban az értékteremtésben. Katolikus iskola vagyunk, az Egri Főegyházmegye a fenntartónk, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a keresztény szellemiségű nevelésben a gyerekek járjanak templomba, vegyenek részt az első áldozásban, vérmálkozásban. Deri Lajos plébános úr segítségével elsőrendű célunk a gyerekek keresztény szellemiségű nevelése.
Kedves kolléganői is itt ülnek velem szemben az asztal mellett, bemutatkozást kérnék szépen.
Dajka Judit tanító.
Várjai Diana tanár vagyok.
Önök a főszervezői az idei roma napnak. Gondolom nem kis kihívás és feladat volt ennek a napnak a megszervezése. A beszélgetésre készülve igazgató úr azt említette, hogy több hetes szervező munka eredménye mindaz, amit mi ma itt tapasztalunk. Nos, hogyan is kell elképzelnünk ezt a roma napot?
Járatlan úton vagyunk egyenlőre, illetve, ahogy igazgató úr is említette, most készülünk ezzel hagyományt teremteni. Hát a legtöbb feladatot a kapcsolatok felkutatása jelentette. Szerettünk volna minél több roma származású embert bevonni a szervezésbe. Így, ahogy igazgató úr mondta előttem, értéket állítva, példát állítva a gyerekek elé.
Ön miben segített, hogyan vett részt a szervezésben?
Hát ezt tulajdonképpen hárman szerveztük, kezdtük el szervezni, és aztán szépen sorba bekapcsolódott az egész tantestület. Egészen jó összetartó csapatunk van. Tényleg egy hosszú folyamat volt, és nagyon nehéz dolgunk volt, mert kezdenek kikopni ezek a régi mesterségek sajnos, de azért csak sikerült jó néhány mesterembert felkutatnunk.
Például kiket? Az idei programban milyen mesterek vesznek részt?
Egy teknővájó mesterünk van, igányfestőművész úr Váradi Gábor személyében, Farkas Béla úr volt a teknővájó, Blonci Zoltán, ő a kosárfonó mester,
és Hankó Zoltán, aki hegedű készítéssel foglalkozik, ő hagyományőrző zenés családból származik.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy önök szép tradicionális roma ruhában ülnek itt velem szemben, tehát még ezekre a részletekre is odafigyeltek, hogy úgy öltöztek, hogy a naphoz méltó viseletet viseljenek.
Igen, próbáltunk mi is egy kicsit példát mutatni a gyerekeknek, őket is erre ösztönöztük. Nagyon kevesen jöttek így ma reggel, de reméljük, hogy majd az elkövetkezendő években ezzel is hagyományt teremtünk, és akkor egyre jobban megérzik ők is ennek az ízét.
Most még a program kellős közepén vagyunk, de mégis milyenek az eddigi benyomások, a gyerekek hogyan fogadták ezt a napot?
Így a visszajelzések nagyon jók, próbáltuk körforgásszerűen megoldani ezeket a programokat, nagyjából egy 20 percet töltenek el minden helyszínen, és nagyon vidám arcokat látok így magam körül az iskolában, tehát úgy gondolom, hogy egészen jól sikerült összeválogatni ezeket a programokat.
És elmondhatjuk, hogy minden helyszínen részt vesz minden osztály. Így szervezték meg a napot, hogy senki sem maradjon ki az egyes programokból.
Igen, ez így van. Szerettük volna, hogyha az összes gyerekünk mindent ki tud próbálni, amit ma felsorakoztattunk eléjük.
És ne felejtsük el a kiállítást, azt a szép kiállítást, amely fogad bennünket az aulában, amikor az első emeletre érkezünk. Ennek a kiállításnak is gondolom van története és tulajdonosa, mit lehet tudnunk a tárlatról.
Ezt az egyik kolléganőnk alkotta meg ezt a kis pillanatképet. Itt felsorakoztatta a régi cigánymesterségek produktumait, két babát állítottunk be, és adtunk rá cigány népviseletet. Valóban nagyon mutatósan sikerült, és egész héten csodálhatták a gyerekek.
A kiállításban örömmel tapasztaltam és vettem észre Szent Ceferino, a romák védőszentjének képét. Igazgató úr, erre is törekedtek, hogy megjelenítsék a romák védőszentjét.
Igen, a gyerekeknek is sokat beszélünk Szent Ceferino életútjáról, és szeretnénk, hogy legalább a neve rögzülne a gyerekekben. Bízunk abban, hogy az ő életútja példakép lehet szintén a gyerekeinknek.
És ne feledkezzünk el arról, hogy amíg mi itt beszélgetünk, addig kint a szülők készítik el a mai napon a gyerekeknek az ebédet.
Mert hogy milyen étel is kerül majd az asztalra?
Paprikás krumpli készül kolbásszal, és a szülők mellett a 8-os, illetve 6-os tanulóink is besegítenek a konyhán a munkában.
Remélhetőleg lesz folytatása, hogy tervezik jövőre is, így április 8-án, vagy a április 8-ai nap körül megrendezésre kerül majd ez a program, ez a nap?
Bízunk benne, hogy a most lerakott alapokra ügyesen sikerül majd építkeznünk a jövőben is, és ezt felhasználva sikerül hagyományt teremtenünk ezzel a rendezvénnyel.
Köszönöm szépen Önöknek a beszélgetést, és gratulálok az idei rendezvényhez. Az elmúlt percekben Puc Józseffel, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatójával, Tajka Judit tanítónővel, valamint Várajai Diana tanárnővel beszélgettem. Franci Zoltán kosárfonót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ön az egyik előadója, résztvevője ennek az idei romanapnak itt a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolában. Szeretettel fogadta el a felkérést és a felhívást, amikor megkeresték Önt a szervezők?
Nagyon örültem a megkeresésnek, mert ugye most nemzetközi romanap van, és akkor örültem neki, hogy ezt az ősi mesterséget úgy meg tudom mutatni a gyerekeknek, ugye ez ősi roma mesterség. Nem mondhatjuk, hogy kihalóban van, mert már most ugye reneszánszát éli ez a dolog, egyre jobban visszajönnek ezek a kézzel fonott termékek, ugye felváltja a műanyagokat, én úgy látom, és nagyon érdekesen fogadják a gyerekek, tehát tetszik nekik, érdekli őket, hogy mit is csinálok, hogyan csinálom, érdeklődő, tehát szeretettel jöttem ide, mert legutóbb már voltam 2 hete, kb. Egy motivációs előadáson voltam hozzájuk, ahol az élettörténetemről beszélgettünk, és úgy vettem észre, hogy örültek ismét, hogy ismét láttak, és most ezt az oldalamat is úgy megismerték.
Ön mióta is foglalkozik kosárfonással?
Én 8 éve kezdtem, 8-9 éve teljesen magamtól, az alapoktól, tehát nekem nem volt mesterem, nekem nincs a felmenőim között kosárfonó. Így nyomozgattunk, hogy honnan lehet ez az érzék hozzá, úgy talán a dédnagyapám a régi kasokat ő fonogatta, úgy emlékezett rá a család. Én teljesen magamtól, internetről, könyvekből, innen-onnan szedtem össze. Tehát már amikor csináltam belőle ugye a vizsgákat, akkor én már tudtam kosarat fonni.
És azóta pedig rendre módra megtalálják Önt a megrendelések.
Igen.
Nem is akármilyen nagyságrendben és termékszámban, ha fogalmazhatok így, hiszen több száz terméket kell előállítania. Ez nem semmi.
Igen, nem semmi. Örülök is neki, ugye már most azt szoktam mondani, hogy a Google már most feldobja a nevem. Tehát nagyon sokan megtalálnak az ország minden pontjáról, nagyon messziről is, és hála Istennek vannak. Megrendelések jönnek, érdekesebbnél érdekesebb dolgok.
Egy-két példát legyen olyan kedves, említsen meg a Szent István Rádió hallgatóinak is.
Például lámpabúrák készülnek majd most, kenyérkelesztő kosarak, több száz darab. Igazándiból ezeket a hagyományos kosarakat már nem igazán szoktam készíteni, bevásárló kosarakat, gazdasági kosarakat, nagyon ritkán. Nagyon ritkán, jobban szeretem ezeket az egyedi dolgokat, ami különleges.
Ami kihívást jelent az ön számára.
Mindig nagyobb kihívást keresem ebbe az egészbe. Ami foglalkoztat, már egy bevásárló kosarat nekem megcsinál, ez olyan snasz.
És az alapanyagot, a vesszőt, azt honnan szerzi be?
Az alapanyagot ugye 5 évvel ezelőtt még vásároltam, ugye az amerikai fűzzel dolgozom, Aurorára volt, 5 évvel ezelőtt sikerült telepítenem egy vesszőültetvényt, és most 1 hektáron van saját amerikai fűzem, amit ugye a fén is felhasználok, és eladásra is szoktunk belőle. Tehát azzal is szerencsés helyzetben vagyok, mert az ország minden pontjáról rendelik tőlem a vesszőt, most még pici mennyiségekbe megy el, amit futárszolgálat visz, de van úgy, hogy jönnek nagy mennyiségért is személyesen, tehát rengeteg, nagyon sok munka van vele. Teljesen más rész a vesszőtermesztés és a kosárfonás rész. A vesszőtermesztés, az alapanyag előállítása nagyon sok idő megy. Borzasztó sok idő megy. Ugye ezt nem is tudják elképzelni emberek, ugye ránéznek egy kosárra, és akkor azt mondják, hogy jó, hát 1-2 kész van, meg milyen olcsó. De ami előtte történik, hogy mennyi munka van, mire abból lesz egy kosár, vagy egy bármilyen használati tárgy, senki nem tudja. Ugye hozzászoktak az emberek ezekkel az a tömeggyártott kosarakhoz, én úgy látom, ami piacokon 3-4 ezer forintért megvan, aztán hozza hozzám, hogy leszakadt a füle, és nem lát mögé, hogy ez földmunka, aratás, főzés, hántolás, többszöri osztályozás, a legrosszabb az osztályozás, nagyon nem szerettem, de csinálni kell, és akkor mire eljutunk oda, hogy egy kész termék van, azban rengeteg munka van.
De jó, hogy ezt elmondja. Valóban mennyire át kellene gondolni az embereknek, hogy amikor kezünkbe veszünk egy kosarat, amögött mennyi munkaóra van?
Nagyon sok munkaóra van, mire eljutunk addig. Tehát most szerencsés vagyok, mert ugye nekem van sajátom. De régen ugye az őseink, ugye nagyon régi mesterségről beszélünk, hogy ez több ezer éve visszamenőleg visszamehetünk az időbe, mert az egyiptomiak is fonták a kosarakat. Mózes kosár például, ezt szoktam mondani. Ugye a dédapáinknak, meg az őségnek nehezebb volt, mert ugye el kellett mennie. Meg kellett szedni azt a vesszőt, ki kellett válogatnia kézzel, vízparton, folyóparton, összeválogatni, lefőzni otthon a kis edénykéjébe, lehántolni egyesével. Ugye nekünk ez már most könnyebb, mert ugye az amerikai füzet tudjuk aratni. Vannak gépeink, amik lehántolják. Nem kell kézzel csinálni. Vannak hántológépek. Tehát például a demizsonokat is, ugye a demizsont megfonni több óra. Nekem is ezelőtt 2 évvel egy demizson anyag előkészületére, csak az anyag előkészületére egy napon ment rá, mert ugye ott a vesszőket ki kell gyalulni egyesével, szépen laposra gyalulni, de most ugye van gépem, ami ezt megcsinálja. Tehát nekünk sokkal könnyebb már most ezzel foglalkozni, de úgy veszem észre, hogy van keletje is. Szeretik az emberek.
És remélhetőleg lesz utánpótlás is, hiszen most, ha itt az általános iskolában, a katolikus általános iskolában bemutatja ennek a szakmának az alapjait. Én már mondjuk egy fiatal embert láttam, aki ön mellett olyan lelkesen ült, és azt mondta, hogy minden nap szívesen menne önhöz, és gyakorolna önnel. Valamint, hát egy szép példát is megemlített, hogy egy 9 éves kisfiú.
Igen.
Milyen tehetséges volt az ön életében, találkozott vele, és a semmiből, szó szerint, szinte az erejében, a vérében volt a kosárfonás.
Igen, annyira ráállt a keze, és ő mai napig csinálja ezt a dolgot. Mindig bukkanok amúgy kincsekre. Mindig. Tehát én nagyon sokat járok gyerekekhez. Én úgy vagyok vele, hogy én ezt a tudást megszereztem, amit még nem nevezek, még én tanulom. Én tanulom, én mindig úgy vagyok vele, hogy ez nagy kosárfonó mesterekhez képest én nagyon lent vagyok. Tehát én is tanulom folyamatosan, de amit tudok, azt szeretném mindig átadni. Én nagyon sokat eljárok ilyen rendezvényekre, gyerekekhez szeretek nagyon menni, és mindig felbukkon egy-egy kincs. Mindig találok egy olyan gyereket, akit nagyon érdekli, nagyon szeretné csinálni, és hogy bizony van olyan, aki jár is hozzám, járt hozzám magánoktatásra, ugye szoktam azt is vállalni, akkor a kis műhelyembe fogadok mindenkit.
És hol van az ön műhelye?
Én Szikszón vagyok helyileg, a műhelyem már most kezdem kinőni, egy nagyon jó felszerelt műhelyem van szerencsére, és akkor én ott tevékenykedem.
És ha már különlegesség önnel kapcsolatban, akkor még egy fontos momentumot meg kell, hogy említsünk. A kosárfonással foglalkozik, de mindemellett még a rendőrség alkalmazásában is dolgozik.
Ott is dolgozom 5. éve, és így nehéz összeegyeztetni ezt az egészet, de megoldjuk. Segítségem van ugye a földet, és azt nem egyedül csinálom, ott édesapám nagyon nagy segítség. A földmunka részét azt úgy viszi, meg a veszőfőzés részét, általában ő a főzőmester, ebben nagy segítség, de nehéz már most összeegyeztetni. Tehát most el fogok jutni olyan pontra az életbe, hogy döntenem kell. Döntenem kell, hogy melyik úton megyek tovább, mert már most a kettő egyre jobban összeegyeztetetlen. A rendőrség alkalmazásában állok, mint iskolaőr, tehát munka után én szépen fogom magam, bezárkózom a műhelybe, és akkor csinálom a kosarakat, a megrendelések. Én általában rendelésre dolgozom. Nálam nem lehet tömegével találni kosarakat, nálam nincs. Én rendelésre dolgozom, amit megrendelnek, online, interneten megtalálnak, felhívnak, messengeren, viberen, mindenhol. Kapok egy fotót, mit szeretnének, és akkor az készül. Akkor kész van, akkor pedig viszi a futár.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Glonci Zoltán, kosárfonónak további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm, viszont kívánom én is, minden jót.
Farkas Béla tekenővájót szeretettel köszöntöm a Szent István rádió mikrofonja előtt. Most Felsőzsolcán találkoztunk egymással, a Szent István katolikus általános iskolában megrendezésre került Roma napon. Jól ismert kedves visszatérő vendégön már rádiónk hullámhosszain, hiszen különböző fesztiválokon találkoztunk egymással, sőt útszéri keresztjéről is, amelyet ön faragott, erről is beszéltünk már egy korábbi riportunkban. Most azonban nem meglepő módon saját szakmáját mutatta be az érdeklődő iskolásoknak, roma fiataloknak. Miskolcról érkezett?
Igen, Miskolcról, a Martinkertvárosban lakom, és felkértek, mint én eredeti tekenős cigány, hogy jöjjek és a fiataloknak mutassam meg ezt a régi, majdnem kihalt szakmát, a tekenővájást.
Jelenthetjük ezt, hogy majdnem kihaló félben lévő szakma ez?
Hát sajnálatos módon ezt sajnos el kell mondani, mert nagyon kevesen vagyunk, akik csinálják, eredeti cigányok. Páran, de ugye azt tudni kell, hogy a kézművesek között, a népi ipari kézművesek között rengetegen vannak, akik hozzáláttak újra ehhez a készítéshez. Aki vájtedényt csinál, az tud csinálni tekenőt.
Mert hogy a vájtedény szoros kapcsolatban áll a tekenővel, hasonló technikával készül mindkettő?
Természetesen, mind a kettőt kapocskával csinálják. Ez egy régi, hagyományos kis szerszám, és ez a szerszám egy régi kovácsmesterek által készített szerszám, és ezzel csinálják.
Ezen a bizonyos roma napon ön most mit mutatott meg a fiataloknak? A tekenővájás alapjait, vagy mibe vezette be az érdeklődőket?
Megmutattam azt a lehetőséget, hogy miből lehet megcsinálni, hogy lehet megcsinálni. Elmeséltem nekik magát a hagyományt, a cigány tekenős hagyományt, hogy miből, hogy alakult ki, tehát, hogy mi egy vándor cigányok vagyunk, erről meséltem a fiataloknak, és bemutattam a szerszámokat, azokat a szerszámokat, amivel ezeket csináljuk, tehát a vésőket, a kalapács, a hűtőfát, mert még azt se tudták, hogy mi az. És mindezek mellett az eredeti kapocskákat megmutattam.
És milyen fával dolgozott most, valamint milyen termék készült el a roma nap végére?
Hát egy kis tekenőt csináltunk, egy süteményes tekenőt, és ezt a fiatalok segítségével is, mert volt, aki vállalkozó volt, és akkor ő vésővel faragtak, és hát kapocskával készítettünk el egy kis süteményes tekenőt, aminek a mérete nem sok, vagy 50 centi, egy kis családnak való süteményest.
Milyen fából?
Nyárfából. A tekenőket mindig nyárfából csináltuk. Dolgoztunk fűszfával is, de a fűszfát most nem használtuk, de ilyen kis tálakat lehet fűszfából is csinálni. Minden része az, hogy ezt meg lehet csinálni nyersen, tehát a nyers fából nem régen vágtam ki, és akkor még ezt meg lehet, tehát az a két fa, amit meg lehet csinálni a fűszfából, meg a nyárfából. A többit, mindegyiket, a nemes fákat, mindegyiket meg kell szárítani.
Milyen volt a fiatalok érdeklődése? Csillogó szemekkel találkozott?
Hát természetesen, sőt, ahogy beszéltem a cigány hagyományokról, akkor majdnem minden, így úgy tudták, hogy miről beszélek, csak ugye még ők nem láttak ilyet, mert itt ezen a tájon nincsen, pedig rengeteg volt, valamikor rengeteg cigány élt, ticis élt, kosárfonásból, tekenőkészítésből.
Hogyan látja, tovább örökíthető majd ez a mesterség, tehát a fiatalok közül lesz érdeklődő?
Az az igazság, hogy most ezzel az új technikával, ami van, ez a számítás technika, ezekkel elviszik a gyerekeket a kézművességtől. Nem tudnak fát vágni. A mostani gyerekek nem tudnak, mert nem kell. Ugye gázzal tüzelnek, gázzal fűtenek, mondjuk még itt a faluban nem, de van rá lehetőség, és mivel, hogy én egy népi iparművészeti egyesülethez tartozom.
A Fügedi Márta népi iparművészeti egyesülethez.
És ez az egyesület pedig fölvállalja az oktatását. Tehát nyáron mi szoktunk ilyen bemutatót tartani, sőt, nekem még ott lány, tanulóm is, és ott együtt csináltuk a kanalakat. Igen.
Fantasztikus. Hát remélhetőleg akkor azért csak lesz jövő nemzedék, csak lesz érdeklődő fiatalság ezen szakma iránt is. Megfogalmazta azt már önmagának a sok-sok évtized után, hogy mi is a szépsége ennek a tekenővájú mesterségnek?
Ennek a szépsége az, mikor egy fiatal asszony a kezébe veszi, és mondja nekem 7 év múlva, hogy még én használom a tekenőjét. Még mindig. Valahogy, ha ebbe csinálják meg a tésztát, az ember másképp alakul. Beleteszi a lelkét, és a tészta íze is más.
Érzi az a bizonyos alapanyag, hogy milyen szeretettel is készült az a termék, és miben készül, milyen tekenőben készül az az alapanyag.
Igen, igen, hát ez, és mikor elmegyek egy népművészeti vásárra, és a tálaimat kezükbe veszik, hát látszik rajtuk, hogy örömmel teszik, és használják, és egyre többen.
Ahogy említettem, többször találkoztunk már, számtalan munka dicséri az ön kezemunkáját. Van még jövőbeli terv? Van még feladat, ami lázban tartja önt?
Hogy ne lenne, épp amit most mondok, hogy az egyesületünk által vannak rendezvényeink, sőt, nagyon sok kézműves vására elmegyek, mert nem piacokra nem járok, csak kézműves vásárokra, ahova meghívnak, és akkor ottan az emberekkel beszélgetek, sőt, megmutatom, de van, aki lehajol hozzám, és ő is csinálja a faragást, mert vannak érdeklődők.
Akkor van remény, ugye? Így látja, kedves uram.
Minden esetre van lehetőség arra, sőt, itt most volt egy tanár úr, aki mondta, hogy ő csinálja, csinálni akarja, de hát ugye neki is az idő az véges.
Miért tudná ezt a szakmát az érdeklődő fiatalok figyelmébe ajánlani?
Hát mert a fal lelke hozzászól. Hozzászól a fal lelke, ami megmutatja, hogy milyen íze van, és hozzá kell venni, hogy a fa beszél hozzánk. Akkor én kitalálom, hogy egy ilyet vagy olyat fogok csinálni, akkor nem biztos, hogy sikerül, mert a fa nem engedi. De azért igyekszek az én elképzeléseimet is belevinni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Farkas Béla tekenővájónak. Örülök, hogy találkoztunk, és további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Isten áldja meg magukat, csókolom a kezét.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Szent Mise Ferenc pápa lelküdvért irgalmasság vasárnapján. Az irgalom maga Isten neve. A Santa Maria Maggiore Bazilika befogadta a Salus Populi Romani kegykép hűséges tisztelőjét. Rómában a Via Luciszon, a világosság útján, a világ minden tájáról érkezett fiatalok imádkoztak a feltámadás tanúival. Szent Mise Ferenc pápa lelki üdvéért irgalmasság vasárnapján. Az irgalom maga Isten neve. Húsvét második vasárnapján, az irgalmasság vasárnapján Pietro Parolin bíboros celebrált az ünnepi szentmisét a Szent Péter téren a Ferenc pápa halálára meghirdetett novendiale, 9 napos gyász keretében. Parolin bíboros a szentmisét egyrészt a Vatikánváros alkalmazottai nevében ajánlotta fel Ferenc pápáért, másrészt pedig az eredetileg tervezett kamaszok jubileumára érkezett serdülők nevében imádkozott az elhunyt szentatya lelki üdvéért. Ferenc pápa halál hírére azonnal felfüggesztették boldog Carlo Acutisnak a mai vasárnapra tervezett szenti avatását, hiszen ezt a szertartást csak maga a pápa végezheti. A kamaszoknak az E-héten, április 24-től 26-áig tartó jubileumára azonban így is mintegy 100 000 serdülő fiú és lány érkezett az örök városba, akik természetesen szombaton részt vettek Ferenc pápa gyászmiséjén. A Parolin bíboros celebrált a szentmisén számos bíboros püspök és sok 100 pap vett részt, többségében a kamasz csoportok vezetői. Pietro Parolin bíboros homiliájában az irgalmasság isteni ajándékáról elmélkedett. Ferenc pápa lelki örökségére utalva, az irgalom maga Isten neve, és ezért senki sem szabhat határt Isten irgalma szeretetének, amellyel fel akar minket emelni, és új emberré akar tenni. A feltámadt Jézus megmutatkozik tanítványainak, kezdte beszédét a bíboros, akik az emeleti teremben vannak, ahova félelmükben zárkoztak ajtók mögé. Lelkük megzavarodott, szívükben szomorúság rejlik, mert a mestert és pásztort, akit mindent elhagyva követtek, keresztre feszítették. Rettenetes dolgokat éltek át, és árvának, magányosnak, elveszettnek, fenyegetettnek és kiszolgáltatottnak érezték magukat. A mai vasárnap evangéliumának nyitóképe jól mutatja mindnyájunk, az egyház és az egész világ lelki állapotát is. A pásztor, akit az Úr népének adott, Ferenc pápa, befejezte földi életét és elhagyott minket. A távozása miatti gyászt, a ránk törő szomorúság érzését, a szívünkben érzett zavarodottságot és tanástalanságot mindnyájan átéljük, mint a Jézus halálát gyászoló apostolok. Az evangélium azonban azt üzeni nekünk, hogy az Úr éppen a sötétség pillanataiban jön el hozzánk a feltámadás fényével, hogy megvilágítsa szívünket. Ferenc pápa megválasztása óta erre emlékeztetett minket, és gyakran ismételgette ezt nekünk, pápasága középpontjába állítva az evangélium örömét, amely Ahogyan az evangélii Gaudium apostoli buzdításában írta, betölti azoknak a szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal, akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől, az elszigeteltségtől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjá születik az öröm.
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.
A húsvéti öröm, amely a megpróbáltatások és a szomorúság órájában is megtart bennünket, ma szinte tapintható ezen a téren. Mindenek előtt az arcotokon tükröződik, fordult a bíboros a fiatalokhoz. Kedves gyerekek és fiatalok, akik a világ minden tájáról eljöttetek, hogy megünnepeljétek a jubileumot. Számos helyről jöttetek. Olaszország összes egyházmegyéjéből, Európából, az Egyesült Államoktól, Latin-Amerikáig, Afrikától, Ázsiáig, az Arab Emirátusokból. Az egész világ valóban jelen van itt veletek. Különleges üdvözlettel fordulok hozzátok, azzal a kívánsággal, hogy érezzétek az egyház ölelését és Ferenc pápa szeretetét, aki szívesen találkozott volna veletek, szívesen nézne a szemetekbe, szívesen járna köztetek, hogy üdvözöljön benneteket. A sok kihívása szemben, amelyekkel szembe kell néznetek, gondolok itt például a technológiára és a mesterséges intelligenciára, amely sajátos módon jellemzi korunkat, soha ne felejtsétek el, hogy életeteket igazi reménységgel tápláljátok, amelynek arca Jézus Krisztus. Vele semmi sem lesz túl nagy, vagy túl nagy kihívás. Vele soha nem leszel egyedül, magadra hagyva, még a legrosszabb időkben sem. Ő azért jön, hogy találkozzon veled, ahol vagy, hogy bátorságot adjon az élethez, hogy megossza veled tapasztalataidat, gondolataidat, ajándékaidat, álmaidat, hogy meglássa közel vagy távol levő arcán a szeretni való testvért, akinek oly sokat kell adnod, és oly sokat kell tőle kapnod, hogy segítsen nagylelkűvé, hűségessé és felelősségteljessé válni a rád váró életben, hogy megértesse veled, mi a legértékesebb az életben, vagyis a mindent magába foglaló és mindent remélő szeretet. Ma, húsvét második vasárnapján, fehér vasárnapon az irgalmasság ünnepét üljük, folytatta a bíboros.
Celebriamo la festa della misericordia.
Éppen az atya irgalma, amely nagyobb a mi korlátainknál és számításainknál, jellemzi Ferenc pápa tanítását és intenzív apostoli tevékenységét, valamint azt a buzgalmat, hogy ezt hirdesse és megossza mindenkivel. Az örömi hirdetése, az evangelizáció, amely Péteri szolgálatának programja volt. Arra emlékeztetett bennünket, hogy az irgalom maga Isten neve, és ezért senki sem szabhat határt irgalmas szeretetének, amellyel fel akar minket emelni, és új emberré akar tenni. Fontos, hogy értékes kincsként fogadjuk ezt a jelzést, amelyhez Ferenc pápa oly nagyon ragaszkodott. És engedjétek meg, hogy azt mondjam, az iránta érzett szeretetünk, amely ezekben az órákban megnyilvánul, nem maradhat pusztán pillanatnyi érzelem. Be kell fogadnunk az ő örökségét, és megélt életté kell azt tennünk, megnyitva magunkat Isten irgalmassága előtt, és egymás iránt is irgalmassá válva. Az irgalom ugyanis visszavezet minket a hit szívéhez. Arra emlékeztet minket, hogy nem szabad emberi vagy világi kategóriák szerint értelmeznünk az Istennel való kapcsolatunkat és egyházi létünket, mert az evangélium jó híre mindenek előtt annak felfedezése, hogy egy olyan Isten szeret bennünket, aki érdemeinktől függetlenül mindannyiunk iránt könyörületes és gyengéd érzelmeket táplál. Arra is emlékeztet bennünket, hogy életünk összefonódik az irgalommal, csak akkor állhatunk fel újra az elesések után, és csak akkor tekinthetünk a jövőbe, ha van valaki, aki határok nélkül szeret minket és megbocsát nekünk. És ezért arra az elkötelezettségre vagyunk hivatottak, hogy kapcsolatainkat többé ne a számítás szempontjai szerint, vagy az önzés által elvakítva éljük, hanem nyíljuk meg a párbeszédre másokkal, fogadjuk el azokat, akikkel útközben találkozunk, és bocsássuk meg gyengeségeiket és hibáikat. Csak az irgalom gyógyít és teremt új világot, kioltva a bizalmatlanság, a gyűlölet és az erőszak tüzét. Ez Ferenc pápa nagy tanítása.
Questo è il grande insegnamento di Papa Francesco.
Szögezte le Parolin bíboros. Jézus ezt az irgalmas Istenot mutatja meg nekünk ige hirdetésében és tetteiben, és amint hallottuk, a feltámadás után az emeleti teremben megmutatkozva felajánlja békeajándékát, és azt mondja, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, akiknek nem bocsátjátok meg bűneiket, azok nem nyernek bocsánatot. A feltámadt úr tehát tanítványait, egyházát arra rendeli, hogy az irgalmasság eszközei legyenek az emberiség számára, azok számára, akik hajlandók elfogadni Isten szeretetét és megbocsátását. Ferenc pápa ragyogó tanúja volt egy olyan egyháznak, amely gyengétséggel hajol le a megsebzettek felé, és az irgalom balzsamával gyógyít, és emlékeztetett minket arra, hogy nem lehet béke a másik elismerése nélkül, a gyengébekre való odafigyelés nélkül, és mindenek előtt nem lehet béke, ha nem tanulunk meg megbocsátani egymásnak, nem használjuk egymás között ugyanazt az irgalmat, amelyet Isten gyakorol életünk iránt. Testvéreim, ma éppen az irgalmasság vasárnapján emlékezünk szeretett Ferenc pápánkra. Ez az emlékezés különösen élénk a Vatikán város alkalmazottai és hívei körében, akik közül sokan vannak itt, és akiknek szeretnék köszönetet mondani a szolgálatért, amelyet nap mint nap végeznek. Önöknek, mindnyájunknak, az egész világnak Ferenc pápa az ölelését nyújtja a mennyből.
Ci affidiamo alla Beata Vergine Maria.
Rábízzuk magunkat a boldogságos Szűz Máriára, akihez oly odaadóan ragaszkodott, hogy a Santa Maria Maggiore Bazilikát választotta nyugvóhelyül. A szűzanya oltalmazva minket, járjon közbeértünk, vigyázzon az egyházra, tartsa fenn az emberiség útját a békében és testvériségben. Amen. Lát a homiliáját Pietro Parolin bíboros, egykori államtitkár. A Santa Maria Maggiore Bazilika befogadta Salus Populi Romani hűséges tisztelőjét. Április 26-a szombaton délben érkezett Ferenc pápa koporsója a Szent Péter Bazilikából a Santa Maria Maggiore Bazilikába, amelyet a templom előterében Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika kóadjutor főpapja és a bazilika vezetését végző domonkos kanonokok káptalanja fogadta. Az átkörűen tartott rövid szertartás keretében Ferenc pápa fakoporsóját az érvényes előírásoknak megfelelően saját pecsétjével látta el Kevin Farrell Camerlengo bíboros, a pápai ház régense, Diego Ravelli érsek pápai szertartásmester és a Santa Maria Maggiore Bazilika káptalanjának vezető kanonokja. Ferenc pápa koporsóját a sírfülke aljába helyezték, a jelenlévők végül elénekelték a Regina Cőli Húsvéti Mária antifónát. Szombat este 9 órakor a Santa Maria Maggiore Bazilika bejárat előtti téren rózsafüzér imádságot tartottak Ferenc pápáért, amelyet Rolandas Makrickas bíboros, a bazilika kóadjutor főpapja vezetett. A rózsafüzér ima bevezetőjeként Makrickas bíboros rövid beszédet mondott. Ma a bazilikába való megérkezésével teljes élet szeretett Ferenc pápánk utolsó útja. Miközben végighaladt Róma utcáin, hívők hatalmas serege róttal előtte utolsó tiszteletét, és juttatta kifejezése minden szeretetét. Szívünkben elevenen őrizzük az egyházban és az egyházért végzett egész gyümölcsöző szolgálatának emlékét. Ferenc pápa szerette, és utolsó leheletéig szolgálta az egyházat. Mától kezdve a számára oly kedves Mária kegyhely nyugszik, annak az anyának szerető tekintete előtt, akit mi Salus Populi Romani néven tisztelünk. Hozzáfordulva kérjük, hogy feltámadt fiának világossága adja meg neki a hűséges szolgáknak megígért jutalmat.
Rómában a Via Luciszon a világ minden tájáról érkező fiatalok imádkoztak a feltámadás tanúival. Az Eur városnegyed Szent Péter és Szent Pál templomának lépcsőjén pénteken délután több ezer fiú és lány gyűlt össze, akik Olaszországból és a világ minden tájáról érkeztek a serdülők jubileuma és Ferenc pápa a földi maradványai előtti kegyeletük kifejezése alkalmából, hogy Fisichella érsek vezetésével 7 stáción keresztül imádkozzanak, énekeljenek és elmélkedjenek. Ez lehetőség volt arra, hogy gondolatban a pápa felé forduljanak az örök élet szempontjából. Tellán atya szerint segítünk nekik megérteni, melyik a hazavezető út. Kedves fiatalok, szeretnénk átélni a serdülők jubileuma megünneplésének örömét, felidézve a Via Lucis, a fény útja néhány szakaszát, a feltámadt Krisztus útját tanítványaival együtt. Életünk tele van örömmel és bánattal, kérdésekkel és kíváncsisággal, de várakozásokkal és reményekkel is. Ma a világnak, ahogy Szent VI. Pál pápa már kijelentette, minden eddiginél jobban szüksége van tanúságtevőkre, mint tanítókra. Ezért szeretnénk imádkozni, hangot adni a feltámadás szemtanúinak, hogy a feltámadott lelke megerősítse hitünket, reményünket, és szeretetével lángra lobbantsa szívünket. Ezekkel a szavakkal üdvözölte Rino Fisichella érsek, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa, a serdülők jubileumára Rómába érkezett több tízezer fiút és lányt, akik április 25-én pénteken 18 órakor összegyűltek az Eur városnegyed Szent Péter és Szent Pál templomának lépcsőjén, hogy megéljék az első jubileumi eseményt, a Via Luciszt, egy ima kezdeményezést, amely 1988-ban született a szalézi rend családján belül, és amelyet először 1990-ben tapasztaltak meg a római Szent Kallixtusz katakombáiban. Húsvét 8-adában az olaszországi és a világ különböző részeiből érkező serdülőket 7 állomáson, és nem a 14 hagyományos állomáson keresztül imádkozva kísérték el a feltámadás légkörében egy evangéliumi szakasz felolvasásával, a közösségi imával és egy harmadik résszel, amelyet 4-5 serdülő fiatal mondott el. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy felidézzük Jézus életét és Ferenc pápára a feltámadás és az örök élet perspektívájában gondoljunk. Sokan először a vatikáni bazilikába vonultak, hogy leróják kegyeletüket az elhunyt pápa előtt, majd a Szent Péter térről busszal és tömegközlekedéssel a fiatalok hatalmas csoportja a Róma két védőszentjének szentelt híres templom terére özönlött. Zászlókat lengettek, a római egyházmegye kórusával énekeltek, és mindenek előtt imádkoztak az egyetemes egyház életének egy ilyen egyedülálló pillanatában. Egy ifjúsági színházi társulat felolvasta a 7 stáció olvasmányait és az elmélkedéseket, amelyek az evangéliumból és az apostolok cselekedeteiből vett részletek voltak. Zenei aláfestéssel helyezték trónjára a szűzanya ikonját, és nem maradt el a 2000-es ifjúsági világtalálkozó felejthetetlen dala, a Jézus Krisztus, te vagy az életem, Jesus Christ, you are my life. A húsvéti időszakban a nagybőjti keresztút állomásait követő Via Lucis a feltámadt Jézus és a feltámadás szemtanúinak találkozásait követi nyomon húsvét vasárnaptól pünkösdig, hangsúlyozta Massimo Tellán atya, római plébános, az ima szervezője. A pap, aki a különböző szövegek szerzője, írásában kifejti, hogy arra gondoltam, mit kérdezne egy mai fiatal, amikor a feltámadás tanúival találkozik. A történetben szereplő két fiatal Rómába utazik, hogy megtapasztalják a szentévet, de a telefonos alkalmazás egy trükkje miatt a múltban találják magukat 2000 évvel ezelőtt, közvetlenül Jézus feltámadása után. Ez a két tinédzser találkozik Szent Mária Magdolnával, Szent Tamással, Szent Jánossal, Szent Péterrel és sok mással, akik segítenek nekik megtalálni a visszautat Rómába. Itt a gyerekek felfedezhetik, hogy a tanúk, akikkel találkoznak, nem a saját korukba visszavezető utat mutatják meg nekik, hanem segítenek nekik megérteni, melyik a hazavezető út. Ahogy a húsvéti gyertya jelen volt szerdán a pápa koporsója mellett a bazilikába való átszállítása során, ugyanúgy ez a gyertya a Via Lucis főszereplője is, és lángjából 7 fáklyát gyújtottak meg. Számunkra, hívők számára a temetés az atya házához való elkísérés, mondta Massimo atya, és az, hogy ezzel a megközelítéssel imádkozhatunk, segít a fiataloknak abban, hogy ezt az átmeneti és fájdalmas pillanatot a remény fényében lássák, amely nem okoz csalódást, és ami maga Krisztus.
Your adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Virtesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Ág István, mezei Krisztus. Minden tudóvá most feszül, kévébe köti a szelet, törzsével hökkent folyamot, fényt zsúfol lehajtott fejével, ő most teremt pillanatot. Találkozást ég-föld után, ég-föld között történetet, térnyájat és zeneidőt. Itt szenved ő, itthon vagyok. Eljönnek a kukoricák, lepkék, tarlók, otthoniak, augusztus, péntek délután.
Ág István, mezei Krisztus című versét Réti Árpád mondta el. Ág István Kossuth és József Attila díjas magyar költő, író, műfordító, Nagy László költő öccse, 1938. március 24-én született Iszkázon. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd Tapolcán járt iskolába, érettségi után az ELTE-n szerzett magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelet és okleveles könyvtáros diplomát. Először könyvtárosként, majd folyóirat szerkesztőként dolgozott, tagja volt a Hetek nevű költői csoportosulásnak, 1967-68-ban tanulmányúton járt Jugoszláviában, Macedóniában, 1968 és 70 között a Munka című folyóirat kulturális rovatának vezetője, 71-től szabad foglalkozású író. 1975-ben az Új Írás versrovat vezetője, 1985 és 90 között a Magyar Nemzet szerződéses munkatársa volt irodalmi publicisztikára, 1992 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 97 óta a Hitel című folyóirat munkatársa, a közbeeső időszakokban szellemi szabadfoglalkozású író. A 2008-ban alapított Bella István díj, illetve a 2000-ben alapított Zelk Zoltán díj kuratóriumának tagja. Első verskötete 1965-ben jelent meg, azóta több mint tucatnyi új verses és három válogatott kötete látott napvilágot. Versei a peremlétet világítják meg szürrealisztikus képgazdagsággal, gyermekversei Krumplinyomó Huszár című kötetében olvashatók. Versei gyakran jelentek meg a Kortásban, a Tiszatájban és más szépirodalmi folyóiratokban. Prózája is több típust foglal magában, jegyzeteket, naplókat, szociografikus írásokat, tárcákat, kritikákat, portrékat és önéletrajzi forrásokból táplálkozó műveket tartalmaz, melyek testvérének Nagy Lászlónak alakjára is rávilágítanak. Több nyelvből fordított verseket, melyek különböző antológiákban olvashatók, Ág István a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója. 2014-ben a Nemzetművészének választották, 2018-ban Magyar Örökség díjjal tüntették ki.
A nap imája.
Ó Istenem, a jövőbe pillantás félelemmel tölt el, de miért is kellene elmélyednem a jövőben? Csak a jelen pillanat drága nekem, hisz lehet a jövő nem is látogatja meg lelkem. Az elmúlt időn nincs hatalmam, hogy megváltoztassam, javítsam, vagy bármit hozzáadjak. Ezt sem a bölcsek, sem a proféták nem tudták megtenni. Istenre bízom hát mindazt, amit a múlt magával vitt. Ó jelen pillanat, csak te vagy egészen az enyém, minden erőmmel óhajtok veled élni. Bár kicsi és gyenge vagyok én, minden hatóságot, kegyelmét adott nekem mégis. Bízva tehát irgalmatban, az élet útját kisgyermekként járom. Szívem, mely a te nagyobb dicsőségedet óhajtja, néked minden nap újra felajánlom.